10-16 napközben 22-27 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, első rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
Március 31-e.
Megállapodtunk abban, hogy elmeséli egy olyan élményét, vagy egy olyan élményével, azzal az egy olyan élményével, de lehet, hogy több is van kezdve, amelyik nem megírható, és remény van rá, hogy azért elmondható. Kezdhetem így is, hogy mi ebben megállapodtunk, meg kezdhetem úgy is, hogy ha jól emlékszem, 89-ben volt, amikor hosszan beszélgettünk szintén a rádióban, és akkor beszélt a saját halálához való viszonyáról, és ott volt az az emlékezetes mondata, amelyik úgy szólt, hogy már több alkalommal véget vetett volna az életének, hogyha nem érezte volna úgy, hogy ezzel megbántja azokat, vagy fájdalmat okoz azoknak, vagy én akár erősebben is fogalmazok, maga nem tette, tönkreteszi azokat, akik magát szeretik. Tehát csak másokra való tekintettel. Nem élt a saját halál eszközével. Viszont közben történt valami, magának infarktusa volt?
Igen, infarktusom volt. Igen.
És azt hallottam, hogy ez klinikai halált is jelentett.
Nem maga az infarktus, hanem az infarktusnak van egy kezelési módszere. Úgy hívják ezt, tehát az embert beviszik a kórházba, infúziót barakják, és az infúzión keresztül különböző szerekkel megpróbálják feloldani azt a rögöt, azt a alvat vérrögöt, amelyik megakad a koszorú érben. És akkor hát erre különböző módszerek vannak, különböző vegyszerek vannak, és az egyik vegyszer, amit úgy hívnak, hogy streptáz, az eseteknek, ha jól tudom, olyan 32-34 százalékában úgynevezett allergiás reakciót vált ki, ami azzal jár, hogy a kamrában a billentyűk elkezdenek reszketni. Tehát nem ütemesen adják a vért, ez a színusztestet, amelyikről nagyon keveset tudunk, amelyik az életünk ritmusát biztosítja, megzavarja. Egy úgynevezett kamrafibrilláció lép föl, és akkor az ember meghal. Tehát többet nem kap vért, tudatát elveszti. És hát akkor valami nagyon érdekes kezdődik, valami fantasztikus kezdődik, valami olyasmi kezdődik, amit nagyon nehéz szavakkal megfogalmazni. Valószínűleg írásba egyenesen lehetetlen. Talán ha az ember megkísérli szavakkal körülírni, akkor valamelyes még lehet. Vagy legalábbis nekem ebben van némi bizodalmam. Ez nem egy különleges jelenség, hiszen a modern orvos tudomány mint egy beszámítja, és akkor nekiesik az embernek egy újabb berendezéssel, tehát egy elektromos ütést mérnek, egy nagyon magas feszültségű, rövid elektromos ütést mérnek a mellkasra, a szívre, és akkor vagy a színusz test újra elkezdi lökni a megrázkódtatástól ezeket az ütemeket, vagy nem.
És maga ezeket honnan tudja ilyen pontosan ezeket a dolgokat?
Hát azért, mert átéltem, és plusz hát a magához az élményhez hozzátartozik, hogy az ember egyszerre több térben van. Tehát megszűnik a normális térérzékelés, tehát nem abban a térben vagyok csak, amit látok, hanem abban a térben is vagyok, amit nem látok, elvileg.
Tehát, elvileg mit jelent?
Hát az, hogy téridőérzékelés szűnik meg szokásos módon. Nem határos az idő többet, hanem végtelen az idő. Kinyílik az idő, de előre is és visszafelé egyszerre. Hát ez az, amikre azt szokták mondani, hogy az ember visszapergeti magába, és nem perget semmit, olyan emberek élik át általában, akiknek nem eszközük a kifejezése, az írásbeli, se a szóbeli, tehát fogalmilag nagyon sokat tévesztenek. Én korábban, 10-15 évvel ezelőtt, amikor a Polc Ellen ezzel foglalkozott, reanimáltak, tehát az újraélesztetteknek az élménybeszámolóival, akkor ilyesmit adott nekem olvasni. A leírások hihetetlenül pontosak, mindenkiben ugyanúgy zajlik le, csak hogy milyen fogalomkészletet használ, az attól függ, látom most, mondom most, hogy mi az előképzettsége. Tehát nekem az volt az előképzettségem, az a legszemélyesebb előképzettségem, hogy nem féltem a haláltól, hanem kívántam a halált, mint ahogy maga is utalt erre a 89-es beszélgetés kapcsán, és nagyon sokat foglalkoztam emiatt vele. Nem félelemmel léptem át. Bár eddig a halál élményig én úgy gondoltam, vagy én vallásos embernek tudtam magam, aki ugyan nem kifejezetten egyetlen vallásnak a tételeihez ragaszkodik, bár inkább protestáns, mint minden más, mármint hogy az eszével. Tehát Isten élményem nem volt, de azoknak, akik nagyon tételesen ragaszkodnak egy-egy vallásnak a szimbólumrendszeréhez, valószínűleg az, ami megjelenik, vagy az a tér, amiben átlépnek, az másként nem lefordítható, mint arra a vallásos szimbólumrendszer, tehát megjelent Jézus Krisztus, vagy az Atya Isten a maga sugárzó fényével. Tehát ezek mind interpretáció kérdései, de ami megjelenik, tehát ami maga a jelenség, maga az érzet, az olyan, mint egy menetrend. Tehát az a leírás, a életbe visszahozottak elbeszélése alapján, ezek a fázisok, ezek mindig azonosak. Ez egy pszichikai, fiziológiai, biológiai menetrend.
Miért köti valláshoz ezt az élményt?
Azért, mert a vallások valamit, illetve elég sokat tudnak arról, hogy mi történik a halál után. Tehát az egyetlen az irodalom és a vallás, ahol erről valamilyen sejtelmünk van. Bár ez a tudás valószínűleg torz, vagy eltorzított.
Mihez képest torz?
Az én tapasztalataimhoz képest. De hát az én tapasztalataim azok csak az én tapasztalataim. De érdemes talán konkrétan megpróbálni megjelölni, hogy miről van szó. Ez csak kísérlet. Velem az történt, hogy miután beadták ezt a streptázt, eredetileg nem akartam megmondani a feleségem telefonszámát, Gombószegen volt, az innen 210 kilométerre van, és ez este történt, és nem akartam, hogy fölöslegesen, utána akár meghalok, akár nem halok meg, ő neki, ha egy éjszakát el kell ezzel a hírrel tölteni, és nem tudom elmozdulni, az egy rettentes dolog a fenének. Hát majd megtudja reggel, hogy egy kórházba fekszek, teljes értelmetlen.
Hálogudjon már, akkor mondja, hogy maga ment oda, szóval a saját lábán?
Saját lábamon sikerült átmenni ide szemben a Tárnok utcába, az orvosi rendelőbe. Mert találtam itthon egy nitromintet, az használt, tehát ebből arra következtettem, hogy infarktusom van, tehát orvoshoz kell mennem. Tehát nem egyszer rosszul vagyok, hanem el kell menni. Mert éppen mert használt. És annyit voltam képes, hogy nagyon lassan és igen nagy igyekezettel átértem az utca túlsó oldalára. Ez egy nagyon nagy feladat volt. Hát ott az EKG-n rögtön látszott, tehát hívták a mentőket.
Én nem maga hívta a mentőket.
Mert tudtam, hogy itt van szemben Bruckner Piroska, és hogyha nincs infarktusom, akkor minek hívjam a mentőket? Ha csak hisztérikus rohamomban, akkor minek riasszam a mentőket? És Bruckner Piroska tényleg itt volt a rendelőben, és megállapította, hogy infarktusom van.
Most meg kellett volna kérdeznem, hogy miért lett volna hisztis rohama?
Azért, mert...
Szokott lenni ezek szerint?
Nem. Hiszterikus rohamom nem szokott lenni, dűrohamom szokott lenni, de hiszterikus rohamom nem. Éppen ezért szoktam kapni infarktust. Ha hiszterikus rohamom lenne, akkor valószínűleg agyvérzést kapnék inkább. Azért gyanakodtam magamra, vagy vagyok gyanakvó magammal szemben, mert az emlékiratok könyvét például nem tudtam volna megírni, ha nem lett volna egy barátom, egy orvos, akit Berlin Ivánnak hívnak, és aki tulajdonképpen a munkának körülbelül ugye felétől az állandó képzelt és valódi betegségeimet kézrátétellel meggyógyította. Ezek szükségszerű betegségek voltak.
Bocs, a kézrátétel az azt jelenti, hogy kibeszélte magából a betegséget?
Igen, effektív semmit nem csinálni, ha meg se vizsgált, szóval annyi elég volt, hogy rám nézzen, lássa, hogy körülbelül hol van ez a dolog, vagy azt mondta, hogy nyújtsam ki a nyelvemet azért, hogy nehogy véletlenül úgy érezzem, hogy még csak rám sem néz, és beszélni hagyott. És az egyetlen ember, akinek valóságosan tudok beszélni, nem tudom miért, egyszer aztán bevallott, hogy iszonyatos fejgörcsöket kap tőle, úgyhogy azóta neki is rossz lelkismerettel beszélek. Minden munkafázishoz hozzá tartozott valami baj. Egyszerűen arról van szó, hát hiába tudja ezt az ember, hogy menekül, belebenekül egy betegségbe, azért ne kelljen csinálni. Mert ez olyan nehéz, vagy annyira igénybe veszi, vagy annyira gusztustalan. Tehát nincs abban a társadalmi polgári keretben, amiben az ember él, vagy élni kényszerül. Tehát a káosszal érintkezik, vagy egyenesen a káoszban van. Tehát ilyenkor hát magammal szemben bizony bizalmatlan vagyok, hogy ez nem valami olyan következménye, amit nem látok pillanatnyilag át, és ugye megnézik a nyelvemet, meg megkopogtatnak, meg mindent, ezt elbocsátanak, mint képzelt beteget. Itt viszont pontosan éreztem tulajdonképpen azt, hogy itt nem erről van szó, mert hát az ember képzele, de hisztériától is, vagy lehet légszomja, de ez a légszomnak egy nagyon speciális formája volt, tehát meg az izzadásnak, szóval egy elég speciális dolog volt.
Pánikban nem esett?
Abszolút nem. Egyetlen két probléma izgatott, hogy a feleségem hogy fog erről értesülni, tehát hogy milyen módszerrel lehet értesíteni, és plusz le kellett volna adni éppen korrektúra javítás közben ért a baj, illetve hát akkor tetőzött már, nem lehetett tovább húzni, hogy mi lesz a 2000-rel, mert másnap nyomdába kell menni valaminek, és hogy a fenébe fogom tudni egyébként a kijavítatlan korrektúrát, vagy a félig kijavított korrektúrát eljuttatni. A tudatnak van egy ilyen nagyon igazi veszélyhelyzetekben egy ilyen nagyon speciális önvédelmi rendszere, amikor pánikkal külön nem terheli magát. Hát mit tudja, valakinek levágja a lábát a villamos, ez úgynevezett ez pánikba esik, de nem ő, hanem a szervezete. A lelkem ugyan nem pánikolna, de a testem pánikba tud esni. Anélkül, hogy ezt a lelkem akarná, a lelkem csak megfigyelni tudja. És a lélek nagyon lényeges dologban valószínűleg közbeszól, de a dolgok többségét hagyja futni, tehát amit a test akar. Ez nagyon érdekes lehetne ezen gondolkodni, hogy miben szól bele és miben nem. Tehát ezért mentem orvoshoz, és ezért nem hívtam mentőt, mert hagytam egy kis esetleges, csak a túlterheltségemtől volt, és az indokolt lett volna, egy olyan szakasz, életszakaszban voltam, amikor nagyon megterhelt voltam, és nem éreztem, hogy túlterhelt vagyok, mert nagyon nagy fordulat számon.
Ez 95-ben volt?
Nem, ez 93-ban. 93. április 28. És akkor bevittek a Jánosba, és akkor elkezdték ezt a kezelést, és ez este volt. Tehát miután ezt beadták, ez olyan 9:30 felé lehetett, gondolom, este 9:30 felé. Az intenzív osztályon, ami egy elég különös világ. És én éppen azt mondtam az ápolónőnek, úgy határoztam, hogy mégiscsak megmondom a feleségem telefonszámát, mert én most meg fogok halni, csak nem akartam őket ezzel a szóval megrémiszteni, hanem csak azt mondtam, hogy akkor én most mégiscsak megmondanám a telefonszámot, megmondanám, ha nem ájulnék el, mondtam. Én közben azt gondoltam, ha nem halnék meg.
Miért? Honnan tudtad, hogy meghal? Miért volt benne ilyen biztos?
Igen, innen kezdődik az, amit nagyon nehéz szavakra átfordítani. Másút vagyok. Tehát már másút vagyok, már máshonnan. Tehát nem a... Mi úgy képzeljük el a halált, hogy mintha valami szörnyűség történne, mert megyünk ki az életből. De nem ez történik, valami nagyon jó történik. Tehát a valami nagyon jónak a vonzásába kerülök, és az visz, tehát vinni, valami vinni kezd.
Mi a jó? Próbálja meg elmesélni, mert
nem. Most ez megint nagyon racionálisan, nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi a jó. Ez talán majd később, ha az elbeszélésbe oda jutok, kiderül, de annyit kell hozzátennem a saját szava hihetőségem kedvéért. Ugye amikor ezt a kezelést ugye elkezdik, az infarktus kezelést, akkor beadnak egy morfium származékot. Azért, hogy az ember ne féljen, tehát a félelemmel ne súlyosbítsa saját helyzetét. Tehát itt most a jót nagyon nehéz elválasztani, attól nem tudom kivonni a szervezetemből, tehát azt, hogy egy, hogy én addig se féltem, hogy ezt nem adták be. Most minőségi változást az állapotomban úgymond nem éreztem, később igen, akkor is adták, már a visszatérítés után, akkor annak pontosan éreztem a következményeit, tehát azt már el tudom választani egy normális állapottal. De minden esetre nem zárhatom ki azt, a feltételezést, hogy ez közrejátszott a jó érzésben. Az mond ellent, hogy magában az élményben a jó már mint olyan nem játszott szerepet. Azt csak utólag mondom rá. Tehát ezek a kategóriák, hogy valami jó vagy rossz magában az élményben, a halál élményben nem játszik szerepet, semmiféle szerepet. Csak innen nézvést azt mondhatom mindenkinek, aki halni készül, és mindenki halni készül, hogy abban az esetben, hogy az valószínű, hogyha erőszakos halál, az valószínűleg rossz. De ha nem erőszakos halál, az nem rossz. Tehát az jó.
Ha visszajön, az ember is értelmezni képes.
Nem. Az nagyon rossz volt. Tehát a visszatérítés az rettentes volt. Nagyon dühös is voltam rájuk. Nem, tehát nem volt bennem, nem hogy hála nem volt, hanem ezt nem mondtam. Ők borzalmasan örültek, és azon láttam, hogy ennek most örülni kell, de én nem örültem ennek.
Tehát jó volt ott?
Nem azért, mert jó, azért, mert például a jó és a rossz kategóriája nem működött többé, tehát egy olyan teljesség élményben részesültem, amilyen élményben az embert irodalom, művészet, vallás, szerelem részesítheti, valószínűleg a nőket a szülés, tehát ahol a kettő összecsúszik, a fájdalom és a valamiért való fájdalom és az öröm, tehát egymás semlegesítik úgymond. Mentem kifelé valamiből, ez leginkább az ájulásra hasonlított, ezért mondtam nekik ezt a hasonlatot. Többször ájultam el az életbe, egész másmilyen. De még arra hasonlít a leginkább. És abban a pillanatban, hogy kimondtam, már nem tudtam a telefonszámot mondani. Elszakad a film. Tehát többet nem látom az orvost, nem látom az ágyat, nem látom az ápolónőt. Ezt nem bánom. Ennek nem örülök. Ezzel így semmilyen viszonyban nem vagyok. Az egész létezésem az nem más, mint egy hihetetlen erőnek az érzete. Az az erő, ez egyszerre van kin és bent, tehát rajtam kívüli, és én magamban, aki azonban többet test nem vagyok. Tudom, hogy most meghalok, ez nem tölt el örömmel, nem tölt el fájdalommal, nem tölt el rettegéssel, semmivel, amit eddig ismertem. Mint egy a tudatnak, a tudatomnak a teljességét élem át, a tudatom sokkal jobban jelen van, és a tudatom összes tartalma sokkal jobban jelen van, mint az a pillanat, amiben most vagyok, de tudok a pillanatról. Tehát arról is tudok, hogy most nekem fognak esni, és manipulálni fognak rajtam, és ez a legjobb, ennél jobb szót nem találtam. Tehát minthogyha Gullivernek nekiesnének kicsi, tudatlan emberek, és mindenféle műveleteket végeznének rajta, ami teljesen fölösleges, teljesen érdektelen. Őket esetleg érdekli, de hozzám nem ér el, tehát engem nem érint. És akkor ugyanebben a pillanatban, mert nincs idő. Tehát nincsen, a dolgoknak nincs többi ideje. Ugyanebben a pillanatban nincs rá sajnos magyar ige. Németül van rá egy ige, hogy umkippen, átfordulni, befordulni, lefordulni, de minden együtt, mindez együtt, ebből a sötét térből, ami ahol minden együtt van, a védettség, az erő, tehát ez egy világegyetem, ez egy fantasztikus világegyetem. Ebből az az erő, ami kim van, kívülem van, tehát nem bennem van, az kifordít innen. És belekerülök egy másik térbe, ami leginkább még arra emlékeztet, ahogy science fictionekben ilyen űrtérbe az ember lebeg, ahol látok egy fényt, ezt nevezik aztán a barlang fázisnak ezzel foglalkozó irodalomban. Tehát egy barlangba kerülök, de hát ez csak nagyon zárójelbe szabad barlangként értelmezni, mert ez az univerzum, ahol egy határozott irányú mozgást kapok. Tehát attól az erőtől, amelyik mint egy kivett a világból, meghalasztott, attól az erőtől, ami bennem van, és mondom, ezek azonosok, tehát ezeket nem lehet szétválasztani, csak nyelvileg nem tudom máshogy kifejezni, mint hogy szétválasztom, tehát dualitásokban gondolkodunk, és ezért máshogy nem tudom kifejezni. De hát a tér és idő nélküliséget éppen az adja, hogy ez egybe van csúszva. És akkor látok egy fényt, ennek a fénynek van egy forrása, ez egy nagyon távoli forrás, de itt megint csak a távoli és a közeli, ez egy teljesen különböző dolog. És akkor én magam, aki tudatában vagyok annak is, hogy most újraélesztenek, sőt, ki is nézek ebből a térből, és látom, hogy a mellemre rácsatoltak valamit, és azt is látom, hogy ütnek, tehát ezeket az elektromos ütéseket mérik rám, és az egész látószöget látom, tehát látom azt, hogy én most fölnéztem, tehát mint egy kinéztem a halálból, és látom a saját mellemet, mert hát azért kell kinéznem valószínűleg, mert abban a pillanatban egy ütést mértek rá, és ők ugyan úgy érzékelik, hogy én nem élek, de én élek, illetve én tudom, hogy meghaltam, de ki tudok a halálból nézni még. Őket nem láttam. Tehát vannak olyan beszámolók, akik mint egy fölülről látják azt is, ahogy manipulálnak rajta. Nem, én tehát a saját látószögembe maradtam, és kétszer kinéztem, mint egy a halálból, mint egy abból a belső térből, amiben voltam, kinéztem.
Én csak a saját mellére, saját testére.
A saját testemre. És láttam kezeket, onnan jön a manipulálás szó, amit rögtön értékeltem. Sőt, valamelyes még irónia is megmarad. Tehát egy kedves elnéző, ahogy az ember semmit nem tudó gyerekek iránt viseltetik, mert azt hiszi, hogy ő sokat tud. Tehát ez a szelíd, kedves, bölcs irónia, hogy az ember visszanéz. És akkor egyszerre két dolog működik, innentől kezdve, tehát az átfordulástól kezdve, tehát amikor ebből a védett térből, ahol nincs különbség közöttem és a tér között, közöttem és az idő között, akkor kifordulok, az egyik világ egyetemből a másik világ egyetembe, ahol már van fény, és van mozgás, akkor észreveszem, hogy hiszen én ezt eddig is tudtam, tehát ezek a dimenziók eddig sem voltak rejtettek előttem, az, aki vagyok, az egész életembe elkísért, és most tovább fog kísérni. Tehát mintegy lélekként élem át önmagamat, a tudatom, az úgynevezett tudatom, az a annak a lélekrésznek, amelyik elkísért egy életen keresztül, és most a halálba tovább kísér, annak a lélekrésznek csupán az e világból szerzett tapasztalata, abból a világból, amit most elhagyok. Tehát amiből most kimegyek. De ez nem a kimenés érzékelése, hanem a bemenés érzékelése. Ez a leglényegesebb momentum. Már csak azért is, mert hiszen sötét és fény, tehát itt van egyfajta dualitás, amit látok, nem dualitásként élem meg. Tehát van a lélek, ami részesült mindazokban az élményekben, amelyek most egyszerre jelen vannak benne. Még az is bennem volt, ahogy a beszélgetést kezdtük. Tehát az egy nagyon lényeges eleme volt a tudattartalommal való foglalatosságnak, amire azt mondják, hogy az élet visszapereg. Hogy hiszen én mindig is ezt akartam. Tehát, hogy ez így nagyon rendjén van, és hogy nem kell ezzel ellen tiltakozni. Ez is egy nagyon lényeges eleme volt. Egy másik lényeges eleme az élménynek az erő. Tehát az az erő, amelyik mindezt kormányozza, ez a létereje, ez az Isten, ez a világmindenségnek az ereje, amelyik mozgat, mint testet, ami viszont többet nem vagyok, tehát én része vagyok, nem elválasztható része. A lelkem az egy nem elválasztható része volt eddig is ennek a létezés erejének, az Istennek. És itt már attól függ, hogy mire fordítom le, vagy hogy milyen szót használok, milyen előélettel, milyen életbe tértem vissza. Tehát bármilyen szót használhatok rá, mindegyik téves lesz, de minden esetre a tapasztalat az, amit az ember valóban tud, amikor él, hogy működik a világegyetemben egy hihetetlen nagyságrendű erő, ami a saját erőinken jóval túl van, de ennek mi részei vagyunk. Tehát nem részesülünk, hanem részei vagyunk.
És ha valaki ezt nem tudja, vagy nem így tudja?
Teljesen lényegtelen. Ez teljesen lényegtelen. Annak egy erősen vitatkozó lélek része van, tehát a teste és a lelke erős vitában áll egymással. De teljesen, vagy azért már nem találkoztak rendesen össze, vagy azért már valahogy megzavarták őket az egymással való viszonyukba, de ez teljesen elhanyagolható.
Majd megbeszéljük később,
jó? Igen. Mi az élmény, azt csak úgy tudom elmondani, elmondom, hogy később, már amikor itthon voltam, és megpróbáltam újra élni, akkor milyen ötlettel jöttem rá, vagy milyen ötlettől, hogy mi volt ez? Ugyanis a tér, amiben mozgok, és ami még leginkább a világegyetem absztrakt ábrázolásaira hasonlít, tehát egy katolikus templom mennyezet freskójára, vagy egy sci-fi manipulált virtuális terére, tehát csak olyan terekre, amik a valóságban nem fordulnak elő természetes módon. De ebbe a térbe voltak a nagyon távoli, de hogy ez távoli volt, ez megint csak rossz kifejezés, mert ez a testemet mintegy befogta. Ez a úgynevezett barlang, én nem neveztem barlangnak, csak az irodalom nevezi így. Ez a cső, ez az út, ez a tér. Ennek volt egy finom bordázata, és ebben nem egyenesen mentem előre a fény felé, hanem mintegy ez az erő állandóan elcsavart, de úgy, minthogyha talán kétszer csavart, mintha megint csak én, aki, és ez nem testi érzés, megint csak, tehát itt nem egy testi érzést kell elképzelni, hanem az, hogy a testi érzést látom. De nincs érzetem róla. Tehát mindenféle érzetemet a világról vagy magamról elvesztettem, de mindent tudok és látok. Kétszer megforgatott önmagam tengelye körül egy térben, aminek bordázott volt a felülete, finoman bordázott, és a kiárata vagy a bejárata, ki tudja, azt inkább csak lerajzolni tudná. Ovális volt, finoman ovális volt, és az egyik oldal felé, mégpedig a jobb oldal felé elhúzott. Tehát jobb oldal felé jobban nyitva volt, mint bal oldal felé. Bal oldal felé az oválisa jobban látszott, mint jobb oldalt. És ahogy mentem felé, és közben iszonyatos mennyiségű dolog történt, ez egy kicsit nyílt. És tudtam, hogyha átlépek, tehát a fénynek és a sötétségnek ezen a határán, akkor a dolog visszafordíthatatlan. Ha azt mondom, hogy most a normál fogalmaimmal, hogy ez 10 méter, akkor 8 méter után kinyitottam a szemem, és láttam, hogy mit művelnek. Éppen hihetetlen kíváncsisággal figyeltek, illetve egy tudományos elme kíváncsiságával figyeltek, teljesen személytelenül. És akkor volt egy villanás, ami majd más lapra tartozik. Tehát ez a mondjuk erősen összefoglaló az élmény, amivel aztán később egy kisebb fajta műtét után elbocsátottak. Itthon szívtam a port, porszívóztam, mert megpróbáltam visszatérni az életbe, és az, hogy az ember porszívózni tud, az elég furcsa. Tehát egy halál után semmihez nincs viszonya. Tehát minden viszonyát újra meg kell tanulnia erőszakkal, tehát magán erőszakot téve meg kell tanulnia. Az a nehezebb, meghalni nagyon könnyű, visszajönni baromi nehéz. Még mindig nem vagyok vissza. Igazán. Nem is leszek, valószínű. Ahogy tartottam a kezembe a gégecsövet, rájöttem, hogy ez nem más, amit megint csak nagyon jól tudunk az irodalomból, meg a filozófiából, meg a vallásokból, hogy a születés és a halál az egy. Tehát az, amit én láttam, az nem más, mint az anyám szülőcsatornája belülről. A nyílás az nem más, mint az anyám szemére majka, ami vagy azért, mert széthúzták, vagy azért, mert széthúzódott, tehát ahogy közeledtem, egyre jobban széthúzódott. És ez abszolút egybevág azzal a tudományos felismeréssel, hogy speciális helyzetekben az ember egészen az uteruszbeli élményeire visszaemlékezik, és nem jó, hogy nem a fogantatására. Az egy fantasztikus dolog, hogy ez az ember befelidéződik, tehát a halál pillanatában, amikor elmegy, akkor az idéződik fel, hogy hogyan jött. Ez, hogy mondjam, ez egy Isten bizonyíték annak, aki hívő. Mert a kegyelemnek, tehát a kegyelemnek egy olyan formája, vagy a teremtés tökéletességének és egységének egy olyan formája, amelynél nagyobbat nem lehet kívánni. Tehát ha azt mondom, hogy boldogság, vagy jóság, vagy kellem, akkor ezt erről beszélek. Hogy aztán mi történik, azt nem tudom. Mert hát abban nem volt részem, akkor nem tudnánk itt beszélgetni. De hát körülbelül ez. Visszahoztak, ott volt a két ember, három, ott volt a hár, csak az egyik az háttérbe állt. Három ember boldogan, én nagyon boldogtalanul, befejeztem a mondatot, tehát megmondtam a telefonszámot.
Igen?
Igen, az ápolónő felsikoltott. Tudtam, hogy miért örülnek, azért, mert akkor a tudatom megvan, tehát ebből arra következtettem, hogy hosszú idő telt el, tehát meg lehet a lehetősége, hogy ne legyen meg a tudatom, tehát akkor tényleg megvan. Jöttek, mentek, nyugalmat tettetve, és ebből az állapotból nagyon jól át lehetett látni ezen a életbeli viselkedéseink összes kis gyermekded álcáján, és nagyon érdekes, mert nincs olyan állapot, amikor egy orvos a saját kiszolgáltatottságát megmutatná, ez az az állapot, mert itt a reanimált többet tud, mint ő. Tehát ezt ő soha nem fogja tudni, csak ha reanimálják. És akkor megkérdeztem az orvostól, hogy reanimáltak? Visszanézett rám, valahova éppen ment. Visszanézett rám, és csodálkozott, és azt mondta, hogy igen. Mennyi idő telt el? Kérdeztem. Megint gondolkodott, és azt mondta, hogy 3,5 perc. Na most barátaim, orvosok azt mondják, hogy ilyen nincs, nem tudhatja, hogy mennyi idő telt el.
Mert ő sem.
Abban, amikor valakit reanimál, akkor nem ezzel foglalkozik, hogy mennyi idő telt el. Azzal foglalkozik, hogy most túl hosszú, túl rövid, ahogy most milyen, tehát az agy kap-e vért, vagy nem kap vért, és hogy mikor kell leállni, de nem tudja mérni az időt. Tehát nagyon nagyokat téved. Nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el. Ezt mindezt azért mondom, mert nekem nem 3,5 perc. Én tudni akartam, hogy tehát ellenőrizni akartam azt az adatot, aminek a birtokába jutottam, hogy csodálkoznak azon, hogy még meg tudom mondani a telefonszámot, és ennek külön örülnek. Tehát nem csak annak örülnek, hogy visszahoztak, és nekik sikerük van, és én élek, hanem annak is örülnek, hogy én meg tudtam mondani a telefonszámot, tehát itt veszélyhelyzet is van, vagy lehet. És kíváncsi voltam, megint a racionalizálni akartam a dolgot, hány perc volt? 3,5. Nem tudom, lehet, hogy csak 2, lehet, hogy 6, nem fogalmam sincs, hogy mennyi idő telt el, de nekem megint csak földi adatokban mérve több millió, tehát maga a teremtés. És az, hogy ki voltam kapcsolva az időből ilyen sokáig, vallásos élménybe, tehát igazán mély, nagy vallásos élménybe, amilyenről a szentek, vagy a katolikus teológia beszél, illetve amire utal, én nem részesültem soha. De a közösülésnek, a szerelemnek vannak idejei, vannak időtartamai, amit az ember nem tud érzékelni. Ez csak egy rossz hasonlat, tehát ahol érzékeli a bemenetet és a kijövetet. Tehát az, hogy most bement, valahol elhagyta a normális időszámítást, és valahol, jaj, már megint itt vagyok. És búsan ül egy szoba sarkában, aki elvesztett valamit. Tehát ez még a leginkább megfelelő hasonlat, de hát valószínűleg a vallási elragadtatás, amiben a Villai Szent Teréz részesül, vagy Szénai Katalin, vagy nem tudom ki, az is valószínűleg egy közeli hasonlata annak, ami az emberrel történik, hogy a teremtés történik meg vele. Hogy a dolgok együtt állnak, és a test, mint olyan, a test, mint teher, eltűnik. Erre mondom azt, hogy ez az élmény, ez elemeiben mindezt magába foglalja, amit az emberiség az írásos, vagy a tovább hagyományozott irodalomban valamennyire kimunkált, vagy megközelített, csak a nehézség éppen az, hogy ez nem ezen a nyelven szól, amilyen nyelven beszélünk, mert nincs nyelve, nincs szüksége nyelvre. Tehát a megszületésem, mint látvány, és mint élmény, az maga egy nyelv, az maga egy elbeszélés. És a halálom és az eltűnésem, az is maga egy elbeszélés. És hát ami ezen kívül van, ott a test lép előtérbe, és a test kezd beszélni, és a test ad ki hangokat, a legkülönbözőket, a befögéstől a sikóig, mindenfélét, és többek között a beszédet is, tehát valami tagolt rendszert csinál, és a kommunikációhoz igazítja, de annak a, hogy úgy mondjam, a teremtéshez, amire az emberiség mindig is kíváncsi volt, nem sok köze van.
És honnan tudja, hogy mi történt volna egy háttéranyíláson?
Hát mondom, hogy azt éreztem, hogy akkor nincs visszaút, tehát hogy az egy végleges állapot.
De megmarad maga, akár ebben a teljesség élményben, akár lélekként, vagy a lélek egy részeként, bármilyen módon, honnan tudja, hogy megmaradt volna?
Én ezt nem tudom, én éppen azt mondom, hogy azt csak akkor tudnám elmondani, ha most nem tudnánk beszélgetni, de akkor a nyelvre többet nem lenne szükségem, tehát nem jönnék vissza magához kísérteni, és nem mondanám el.
Csak miután értelmezi a saját élményét, hát hiszen értelemszerűen ezt teszi, ezért kérdezem, hogy akkor nem értelmezhető ez úgy is, akár a maga számára is, hogy az örökké valóság élmény, a teremtés élmény nagyon is földhöz kötött, nagyon is az élethez kötött.
Igen, ez azért torzítás, tehát mert ez nem egy élmény. Tehát az élmény az, hogy elmentünk az iskolával, kirándulni, almát szedtünk a nagybajomi állami gazdaságba. Ez egy élmény.
És minden más mi se, de mondjuk a szerelem mi?
A szerelem is ugyanilyen élmény, mintha elmentünk a Rózsikával, és lefeküdtünk egy pokrócra, és akkor ő először fölém hajolt, és azt mondta, hogy milyen szép szád van, és megcsókolt. És elgurult egy barack közben. Ez egy élmény, ez épp úgy egy élmény. Amiről most beszélek, az nem azonosítható ezzel, ezekkel. Valószínűleg úgy lenne teljes, illetve nem valószínűleg, hanem úgy lenne teljes, hogyha meghaltam volna, de nem haltam meg. Na, most ezzel nem tudok mit kezdeni.
Nevezze meg akkor ezt a dolgot, ami magával történt, ha ez nem élmény, hanem a teljesség és a teremtés élménye.
Ez azonos azzal a tudással, amit az ember keres az életben. Tehát amikor én keresek egy élményt, tehát az, hogy előbb van az, hogy szeretnék szerelmes lenni, mint hogy egyáltalán szerelmes voltam. Van egy barátom, aki azt mondta egyszer, ezt meg is írtam, azt mondta egyszer, hogy én még soha nem voltam szerelmes. Tehát akkor honnan tudod? Van mindig az embernek egy olyan érzet, hogy van egy előttes, van egy megelőző. Tehát én nem akarok...
Van egy teljességvágy, igen, vagy mondjuk
van
nevezik.
Van egy teljesség, amiből minden kiszakad. Az élet állandó ennek a hullámzása, ennek a keresése. Na most ezt azért nem mondanám élménynek, még halálélménynek sem. Egyrészt az halálélménynek nem mondhatom, mert nem haltam meg. És csak a halál küszöbe, az előszobája, valóban megengedték, hogy benézzek, amire amúgy nagyon kíváncsi voltam. Tehát itt nincsenek fázisok, itt nincs keresés. De amikor az ember megszületik, akkor nem keres. És amikor én meghaltam, akkor én nem kerestem többé, tehát nem vágyakoztam semmire, nem a halálra sem, nem akartam semmit, nem akartam részesülni, és nem akartam lemondani. Tehát tisztán az voltam, ami addig is, ha a nyelven fogalmazok, a lelkem legmélyén. És ez abszolút egybeesik azzal a rögeszmémmel, abban a régi rögeszmémmel, amiről szintén írtam már, hogy az emberek a szenzualitásuk síkján egyenlőek, a történelem mint olyan, az annak a kísérlete, arra tett kísérlet, hogy ezt szociálisba vigyük át, ezt a közöst, ezt az összekötőt, amiből hihetetlen katasztrófák jönnek és támadnak. De hát minden esetre ez a nagy kísérlet, tehát ezt a vágyat megvalósítani, hogy itt van valami közös, valami, amire mit tudom, az antikok azt mondták, hogy el van vágva a férfi és a nő egymástól, és keresik azóta egymást. Erre mondom, hogy ez mind igaz, és ugyanakkor mind... Tehát abból a perspektívából, amit én átéltem, tehát az a kulturális, tehát ami, az mindig az, csak egy kicsit más. Hogy a lélek és a test, amit dualitásként élünk meg, az itt számomra úgy nyilvánult meg, mint a kísérő, amiről a Nemes Nagy vagy a Rilke angyalként beszél, amelyik ott áll a vállunknál. Tehát ez is az irodalomban, meg a művészetben mindig megvan. És a test, mint olyan, ami annyit foglalkoztatott az életben, vagy hát addig, amíg ez nem történt velem, és mindig annyira szerettem volna tőle megszabadulni, mert annyira elégtelennek éreztem a másik részemhez, a lélek részhez képest, ez most végre elmúlt. És én azt gondolom, és ez az általánosításom, hogy ez a szint, tehát ez a kísérő, a mellettünk lévő, az angyal, az Isten szeme, ez rengeteg neve van a kultúrában, ez mindegyikünkbe azonos. Hogy mit kezdünk vele, az nagyon különböző, és az, hogy milyen terminológiát találunk hozzá, az meg aztán végképp nagyon különböző.
Honnan származtatjuk.
Igen, az is nagyon különböző.
Jó, így elfogadom végül, és tényleg a magáról van itt szó, meg a maga gondolkodás módjáról, nem a nagy világnézetekről. Miért volt dühös, mikor visszajött?
Hát, hogy kezdődik előről a vackolódás, és most különösen, mert ezek nagyon vackolódnak rajtam. Tehát most például rögtön azt akarják, hogy én is örüljek. Hát ennek az ígvilága semmi örülnivaló nincs, hozzátéve, amit hozzá kell tenni, hogy természetesen ennek mindenki, akit én szeretek, az szintén örülni fog. De hát ez engem olyan nagy örömmel nem töltötte. Hát annál is inkább, mert észleltem, hogy vizes a nadrágom, az alsónadrág volt rajtam mindössze, és rögtön azzal kellett megküzdenem, hogy hát az elektromos ütések hatására be is pisiltem egy nadrágba, és itt fekszek egy korterembe, ahol férfiak, nők együtt fekszenek, ilyen éppen, hogy csak elhúzott függönyökkel, és hát kezdődött egy pokol, hát ami a kórház, az ember megalázása és megaláztatásainak a sorozata.
Orvosi magatartásnak függetlenül?
Nem, ez maga a mechanizmus, tehát az, hogy miközben mellettem egy idős néni, aki haldoklik, de a hozzátartozói valamilyen oknál fogva két dolgot hoznak neki, savanyú borkát és orosz krémtortát. És éjjel, miközben iszonyatos nagyokat ereget, ezt teszi. Nem tudja, hogy mit csinál. Nem tudja, hogy mit csinál. Amikor a nővérek észreveszik, akkor kétségbe vannak esve, de megeszi. Vagy fölébredek, és hát ilyen helyen az emberen nincs semmi, mert minden pillanatban neki tudjanak esni, és megint vissza tudják ráncibálni. Fölébredek, és látom, hogy ugyanez a néni néz engem, az ágyékomat nézi, és látom, hogy mesztelen vagyok. Ami, hogy mondjam, ami az embertől elveszi azt, hogy ember. Ő nem tehet róla, ő gyönyörű volt egyébként a pillanat, szóval valami elképesztően szép volt, mert abban a pillanatban láttam őt, mint fiatal lányt, vagy mint nőt, ami magába biztos, hogyha tudatos lett volna, akkor elfojtott volna. Tehát egy olyan pillantást láttam, ami nem volt se a helyjel azonos, se az életkorával azonos, se velem azonos, se a teremtéssel volt megint csak azonos. De engem, mint embert, nem mint írót, mint írót nagyon érdekelt, de mint embert megalázott. Most nem beszélve arról, hogy az orvostudomány csak csinál valamit, tehát az embert életben tartja, és aztán ott hagyja, mint egy roncsomót. Tehát semmit nem tud hozzászólni.
Mire gondolod?
Tehát az életbe visszatérni egy reanimáció után, ez egy hihetetlen feladat. Hát egy napot megoldani az első hetekben, az egy hihetetlen feladat. Semmit nem tudnak róla, semmit nem mondanak. Tehát az embert kilökik egy kapun, és kész a dolog, a részükről el van intézve. Mert nem tudnak róla semmit. Mert nem is tudhatnának hozzászólni semmit. mert egy olyan élmény, amit nem éltek át. Tehát ebből a szögből látszik a világnak ez a hihetetlen kétarcúsága. Tehát azt, hogy mindenfélét manipulálunk, csak aztán a következmények, mint a Faustban, nem kormányozhatók. Valamit életre hívok, amit aztán nem tudok többé, meg nem történtét tenni, stb. Stb. Ez nem csak az orvostudomány, nem az orvostudomány problémája, hanem az egész 20. századi tudományosság problémája. Még azt sem mondom vele, hogy menjünk vissza a felvilágosodás elé, nem menjünk vissza, mert nem tudunk, meg nem lehet, meg semmi. Csak ezt mi megállapítom tényként.
De ez a dűnek az a része, amelyik a betegséggel, meg a kórházzal járó megaláztatásokhoz kötött, az élmény elvesztése, az nem volt dűforrás? Nem szeretett volna átjutni?
De, hát ez nem a szeretet vagy nem szeretet, hanem tudtam, hogy meghalok, és ezzel egyetértettem. Tehát tudtam, hogy úgyis ezt akartam, tudtam, hogy miért akartam ezt, arra nem számítottam, és az, ha a köznapi terminológiával fogalmazok, akkor az meglepetésként ért. Arra nem számítottam, hogy ez nekem ilyen problémátlan. Tehát az, hogy ennyire azonos az életemmel. Ezzel az egész, mit tudom én, elképzelésemmel a szenzualitásról. Tehát, hogy akkor ez, igen, ez az, amit én szenzualitásnak neveztem, de ez nem ilyen absztrakt formában jelent meg, hanem egyidejűségként, tehát ez így most absztrakton hangzik, hogy az ember halála közben azon gondolkodik, hogy igen, igazán volt a szenzualitásról valót nézeteimben, ez egy hülyeség, nem így jelenik meg, nem tudom máshogy elmondani. Tehát, hogy nem tévedtem, és ez megnyugvással töltött el, hogy nem tévedtem, az emberek harcolhatnak azért, hogy szociálisan egyenlőek legyenek, nagyon derék, hogy harcolnak ezért, csak éppen ezt az érzetet, amit át akarnak vinni szociális síkra, nem tudják átvinni, mert ez nem átvihető. Ez a emlős érzet a világról.
Mikor maga ebben az állapotban volt, vagy ebben a ne javítson ki, mert maga is most már véghallgattam, végélményről beszélt, magának se volt rá jobb szava, úgyhogy maradjunk ennél az egyszerűség kedvére, aztán tudjuk már, hogy magánél ezen jóval többet ért, mint élményt. Tehát, hogy amikor benne volt ebben a dologban, akkor megpróbált figyelni? Látta magát kívülről is? Számított arra, hogy valamikor ezt majd meg kell fogalmaznia önmagának és másoknak?
Nem, abszolút nem. Tehát éppen azért, mert az önazonosságnak egy olyan szintjén van a dolog, az ön és a világazonosságnak, tehát ön és világ nincs külön. Mindig a szerelmet emlegettem, mert ez van hozzá a legközelebb. Ugyanígy érzi az ember, tehát nem tud az én azonosságnak egy nagyon magas fokán áll, mert nincsenek többé képei. A tudatom tartalmai megmaradnak, de nincsenek például szereplők, tehát nem jut eszembe senki. És nem is hiányzik, hogy nem jut eszembe senki. És hát ezt is tudja az ember magáról, meg a többiekről, hogy hát nagyon egyedül vagyunk a világban, rettenetesen egyedül vagyunk a világban. Egy hasonlat, ami nagyon foglalkoztat, ami nagyon sokszor eszembe jut. Csak ez egy történet, egy kicsit hosszú. Hogy nagyon lassú volt a visszatérés. Szóval minden esetre én augusztusban még, amikor júliusban mentünk vissza, vagy júniusban, már nem emlékszem, Gombországra, és hát nem nagyon voltam életképes, tehát éppen, hogy csak kicsit úgy mocorogtam. Lábadoztam. És a szomszédban találtam a szomszéd kertben egy kis macskát, egy egészen picike kis cicát, aki, ahogy egymás tekintetébe belenéztünk, teljesen gyönyörű zöld szeme volt, most is előttem a tekintet, olyan pici volt, hogy a tenyeremen feküdt. Valószínűleg azért volt az első pillanatban egy ilyen óriás iránt bizalma, mert ő is ugyanúgy az én szememben meglátta azt a hihetetlen kiszolgáltatottságot, amit az élet jelent, hát amiben visszalettem hajítva. Amit az ember, ha él normális, akkor nem érez, csak akkor a beteg, akkor, hogyha elesett, ha öreg. Talán még akkor se így. Illetve biztos, hogy akkor sem így. Tehát rögtön egymásba szerettünk a pici cicával, és hazavittem a tenyeremen, és mit tudom én, ilyen szemcseppentővel etettük, amíg hát csak szerencsétlen a kis szájecskájával azzal, azon a rideg üvegen próbáltam gumival, de azzal nem sikerült. Szóval komplikált volt. Anyjának tekintett, nem a feleségem, hanem én voltam az anyja, és mind a kettőnknek arról volt szó éppen a túlélésről. Tehát ha ő nem tekintett volna engem anyjának, akkor nem éli túl. Ha én őt nem tekintettem volna a gyermekemnek, hát a szónak nagyon átvétel, nem váltam volna macskává, vagy cicává, tehát az ő igényeit nem éreztem volna meg, akkor megdöglött volna. Tehát anyának tekintett, én nekem a körülbelül annyi erőm volt, hogy egy kis sámlit elvittem az virágágyásig, és ott ültem az árnyékban, mert a napot az nem ment, és azért, hogy valami hasznom legyen, tehát körülöttem a Magda állandóan dolgozott, és mindent csinált, és éreztem, hogy teljesen semmi, borzalmas. Tehát rengeteg dolga volt miattam, és én semmire nem megyek. És akkor húzogattam a gyomokat, de önfegyelem kellett ehhez is, hogy a kis gyomocskákat kihúzom. És a cica az ott keringett körülöttem, ahogy egy anya macska körül kell a gyereknek keringelnie. És hát akkor ez egy csodálatos pillanat volt, hogy egyszer csak a szájacskájával, tehát ő megtanulta tőlem, mint az anyától, hogy neki mit kell csinálni, és a kis szájával elkezdte a füveket kihúzni. És ez két napig tartott. Két nap után megelégelte, és dürohamokat kapott. Mert egyszerűen a genetikájával nem volt egyeztethető az a követelmény.
Tényleg húzkodta a gyomot?
Húzkodta a gyomokat, és volt, amit kihúzott. Tehát a kisebbeket ki tudta húzni, ilyen eső utáni föld volt, ami a morzsalékos, és ki tudta húzni. Volt, amit nem tudott, ezért kapta a dürohamot. Ilyen, a dürohamtól a macskák ilyen nagyon, ha a dürohamuk van, akkor ilyen nagyon gyorsan, de nagyon rövid távakat futnak, és akkor mondjuk fölmásznak egy fára, de ez még fára sem már tudott mászni, messze nem tudott. Tehát csak dürohama volt. Ilyen is lett, tehát mint felnőtt macska is ilyen lett, ez így maradt.
Elnevelte szegényt.
Hát azért, de ez ugyanígy van az emberrel, tehát magamat láttam meg ebbe is. Ahogy az egzisztencialisták ugye mondták, vagy mondják, hogy ki vagyunk vetve egy világba, és akkor, ahogy a Pascal mondja, az ember egy nátszál, és valami olyan smiket kell elsajátítania, ami nem pontosan fedi azt a genetikai rendszert, ami bele van építve. Most a halálban ez nincs. Ott nincs egy óriás, aki engem megtanított bizonyos műveletek elvégzésére, ami a túléléshez kell, tehát ahhoz, hogy én ezt életbe tartsam, hiszen megyek ki, és ennek nincs funkciója, nincs értelme, nincs szerepe. Ez ahhoz a nagysághoz képest, ami engem körülvesz, és amiben én benn vagyok, és aminek én a része vagyok, ez semmis. Tehát amikor visszatérítenek, akkor egy elég borzalmas dolog történik velem, tehát olyan, mint hogyha valaki szeretkezés közben letépnének a szerelméről, és elkezdenék verni. Tehát nem tud vele mit csinálni, és az minden előző életében megtanult humanitást össze kell szednie, hogy azoknak az embereknek, akik közé visszakerült, ne okozzon csalódást. Mert minden, amit mond, azt emberellenesnek és életellenesnek fogják tekinteni, mert az életet tartják a legfőbb jónak.
Meg is lepett őszintén szólva, amikor arról beszélt, hogy visszatért, és valójában felülről a bölcs felnőtt tekintetével nézte azokat az embereket, akik kiskorúnak számítottak a maga szemében, és tudatlannak, és éppen azon fontoskodtak ott, hogy a maga életét megmentsék. Ez olyan nagyon furcsa szemlélet, szóval azért ennél talán fontosabb az élet, nem? Mégis.
Igen, biztosan nagyon fontos. Én csak azt próbáltam reprodukálni, hogy miért nem rossz meghalni. Mert nekem nem volt rossz. Ez természetesen, ez nekem is a problémám volt hosszú ideig, hogy ezt nem szívesen hallgatja senki. Van, aki kifejezetten elutasító volt, és aztán rögtön le is álltam, tehát én erről nem szoktam beszélni. Szívesen megírnám, de mondom, nem találok hozzá eszközöket, egy új életet kéne hozzá kezdeni, és nem irodalommal, hanem filozófiával kéne hozzá foglalkozni.
De akkor mégis...
Vallástörténettel, mitológiával, hát azzal valamennyit foglalkoztam, de minden ilyesmivel, és nem azzal, amivel eddig.
Mégis miért érzi szükségét, hogy elmondja?
Hát azért, mert... Hát ez valószínűleg alkat dolga is, meg azért is, mert mondom, olvastam egy csomó ilyen dolgot, tehát egy csomó jelentést. Az embert érdekli, hogy mi van a halál után. És az volt a benyomásom, hogy ezt az előéletünk és a tudásunk és a fogalomkincsünknek megfelelően torzítjuk. Miközben mindenki ugyanazt mondja. Én nem gondolom, hogy én most elmondom azt, hogy van valójában, de minden esetre hát mondjuk a megfogalmazásban, vagy egy történet elmondásában, még egy olyan történet elmondásában is, aminek nincs kronológiája, bizonyos tapasztalataim vannak, vagy a képek mienségéről vannak bizonyos tapasztalataim, talán több, mint valakinek, aki nem azzal foglalkozott.
Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, első rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A portré műsor felvétele 1997-ben készült, és utoljára 2002. október 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz, és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat.
Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. Első rész.
Dicső őseimre, a nagy Plutarkhoszra és Sextusra, aki a csűrcsavart okoskodás igazán jeles mestere volt. Állítom, hogy Tesszália közelebb van hozzám, mint amilyen távol én vagyok tőle. Hiszen ott lenne a völgyben már látni Hipata falait, biztos kapuját, oszlopos házait. De hogy végre nyugalmat lejjek és fáradt faromat, melyet immár alig tudok megkülönböztetni a nyerekbőrétől, valamely kényelmes lócára eresszem, ahhoz még át kell kaptatnom ezen az átkozott hegygerincen.
No nem, hogy végre nyugalmat lejjek. Alig indultam, s nyűgöm már is panaszra ingerel. Korai, hisz panaszra lesz még okom elég. De hadd valljam meg mindenek előtt, mi hozott elétek így deres érett fejjel. Latinnak szült meg Afrikában anyám, és kaptam apámtól a Lucius nevet. Athén városa görögnek nevelt. Ott szívtam magamba Pláton igazát. Gyermek, majd suhan széveim levetve, nagyra szökött bennem a kíváncsiság. Föld, víz, levegő, tűz, mind meg annyi csoda. Lett is osztályrészem varázslat, mágia. Ékes szólásban mesterfokra léptem, s ma úgy szólítnak Rétor Apuleius. De ne vágjunk így meccsőn a dolgok elébe. Essék meg minden, mi kövezte ez utat, s netán ha botlanánk, ha elakadnánk rajta, újra itt leszek szép szóval egyengetni azt.
Na, mi az? Nyughas paripám, tán Pegazus babérja iratörsz. Hová, hogy sietve, hé! Vagy úgy. Becsülöm az orrod és a szemed, lovacskám, bizisten pompásré. Zamatos, kövér a fű, itt aztán falatozhatsz kedvedre. És lám, ez asztalnak már társasága is van. Két legerésző cimborád és a gazdáik, akik, ha jól látom, a pihenés édes perceinek mit sem áldozva, ugyancsak vitatkoznak valamin. Karjuk akár a cséphadaró.
Legyetek üdvözölve, vándorok!
Engedelmetekkel csatlakoznék jeles társaságotokhoz.
Üdvözöllek, uram!
Légy üdvözölve, és ha tetszik, pihenj meg körünkbe.
A nevem Lucius Himettos, és ha nem tévedek, ugye Tesszáliába tartotok ti is?
Arisztomenész vagyok, uram. Ez itt pedig Laxos. Mi éppen Tesszáliából jövünk, ahol ügyes bajos dolgainkat voltunk intézni.
Remélem, nem zavarlak benneteket, bizony nem menném a szívemre.
Ellenkezőre, kapóra jössz, uram. Legalább nem kell végighallgatnom ezt az együgyű és a rémítő hazudozást, amivel Arisztomenész gyötri épp a fülem.
Ám, ez vagy te, Laxos. Te mindjárt hazugságnak bélyegzed azt, amiről még sohasem hallottál, ami új a szemednek, vagy ami megfoghatatlan a számodra, mert székkapanyádba sehogy sem fér bele.
Az hazugság.
Ne hallgass rá, uram. Esküszöm a mindent látó napisterre, hogy tulajdon magammal történt meg, és színigaz, amit elmesélek, és a Tesszáliába érkezel. E felől nyomban bizonyosságot is szerezhetsz. Szájról szájra járott a híre. Kereskedő vagyok, uram, akárcsak Laxos, aki most is csúfol legyinget, pedig már vele is megestek mindenféle történetek. Jó. Folytatom. Mézzel, sajttal és egyéb vendéglői áruval járom keresztül Kasul Tesszáliát, Etóliát, Beóciát. Hát amint egyszer beszét vettem, hogy Hipatában, Tesszália legfényesebb városában igen potom pénzért pompás zavatú fiatal sajtot árulnak, lóhalálában oda siettem, hogy az egész készletet megvegyem.
Mit mondtál? Hipatába?
Oda, uram, egyenest oda.
Bocsáss meg, és ne feledd szavad. Nem ismersz ott egy Miló nevű előkelő urat?
Hogy ismerem én? Meghiszem azt. Miló csak ugyan előkelő úr, mondhatni a város első embere, de csak Hipatába menet, mivel háza a falakon kívül a város legszélén épült, mindjárt az első ház, uram. Tám még innen is látni, csak... Nem hozzá igyekszel.
De bizony.
Rokonod neked az, vagy miféle?
Nem rokon, még csak nem is ismerős. Szállásadom lesz, ha igaz.
Jó kifaktad, uram. Miló úr, szörnyen gazdag, de megregzed, zsugori. Egyre másra kölcsönöz pénzt, busás, uzsora kamatra. Természetesen ezüst és arany zálogok fejében. De háza bévül, akár az üres hordó. Kongott minden, uram. Az biztos, hogy nem kell tartanod sem füsttől, sem a konyha bűzétől.
Na és a házasszonya, az még csak a jó firma.
Szakasztott, mint a férje, a zsák megtalálja a foltját.
Ennyi, de fukarul bánsz vele, komám. Azt miért nem mondod el, hogy mit tartanak róla az olyan te félén? Azon miért hallgat?
Nyughass már, Laxos. Pamfilét én nem ismerem.
Nos, uram, te, aki magad mondtad, hogy mindent szeretnél tudni, halljad tehát. Miló felesége, boszorkány, legalábbis az olyanok, mint Arisztomenész. Ezt tartják felőle.
Hagyd már, hagyd el, kérlek.
Ha meglát valami csinos ifjút, tüstén tálót vet neki, ráolvasással szítja szenvedélyét. Békjózza szerelme minden gyönyörűségével. Ám azt, aki vonakodik kielégíteni vágyait, vagy akire ráun, kősziklává, barommá, gyikká varázsolja, és a szeszélye éppen úgy kívánja, a csillagvilág összes ragyogását a Tartarosz mélységes fenekére süllyeszti. Így van-e, Arisztomenész komám?
Barátaim! Hajban kapjatok már ezen, hiszen abban a különös helyzetben lehetek, hogy mindezt a saját szememmel tapasztalhatom, a tulajdonbőrömön érezhetem. Inkább amondó vagyok, hogy Arisztomenész ne várasson tovább, és folytassa hátborzongatónak tetsző történetét. A sajtnál hagytad abba.
Igen. A sajt. No hát a vásárból nem lett semmi, de az egész napi lótás futás annyira legyengített, hogy mire a nap estére hajlott, jártomnyi erőm alig maradt. Fürdőbe mentem tehát annak reményében, hogy elcsigázott csontjaimat a gőz és a meleg víz kisé felfrissíti majd. Leültem egy kőpadra, eleinte semmit sem láttam, bizony nagy volt a hőség. Az izzadság a szemembe csorgott. Aztán, ahogy lassan megszoktam a homályt és a gőz sűrűjét, egy fekvő alakkörvonalai kezdtek kibontakozni a földön. Alig néhány lábnyira tőlem. Csont és bőr, a testén ütések, karmolások nyoma, és milyen csúfosan léheg harákon alszik a nyomorult. Az arca ismerős, határozottan emlékeztet valakire. Bolluxra mondom, ismerős. Mit ismerős? Hiszen az ő maga. Hé, Szokratész barátom. Hé, ugye te vagy az?
Ki az? Mi szólít? Mit akarsz? Ó, Istenek végem.
Szokratész, öreg cimborám, én vagyok az. Arisztomanész. Nézd rám, és ébredez.
Azt mondod, Arisztomenész. Csak ugyan, Arisztomenész. Könyörülő Istenek.
Egekre. Mi lehet, barátom? Miért így meggyötört a testem? Miféle gazság juttatott ennyire?
20 nappal ezelőtt Makedóniába mentem üzleti ügyben, ezt te is jól tudod. 3 napig tartózkodtam ott, és miután az üzlet fényesen sikerült, jól megszedtem magam. Minő bal szerencse, mert az ezüstök terhével zsebemben rögvest megfeledkeztem családi kötelezettségeimről. Ahelyett, hogy hazafelé vettem volna utam, Larissába indultam, hogy híres gladiátorok küzdelmeiben gyönyörködjem. Az alkony Hipatában ért utol, s mert tartok a rablóktól, és fölöttéb vonzanak az íny csiklandozó ételek, megszálltam egy Meroé nevű csapláros asszony fogadójában. Jaj, szegény fejemnek, ti istenek, mind irgalmazzatok bűnös lelkemnek.
Jól van, jól, hagyd a megbánást későbbre, barátom. Most engedd, hogy okuljak szörnyű történetedből.
Ez a nő, maga Hekaté, és az alvilág valamennyi szörnye együttvéve. Ne hidd, hogy éppen fiatal, nem, benne van már a korban. Mégis minden vonalában viruló arc, zuhogó vörös haj, és a szeme már az első villanásával magához láncolt. Vacsorát főzött, a legtüzesebb borával kínált, a legszebb szobájában vetett ágyat, és hogy nem, egyszerre csak ő is mellettem feküdt. Jaj, én szerencsétlen! Attól a pillanattól kezdve, hogy véleháltam, ez az egyetlen ölelés örökös és végzetes szolgaságra kárhoztatott, és 2 hét alatt azzá a roncsá csúfított, silágyított, amilyennek most te is láthatsz.
Pollokszra mondom, bámulok. Nem ismerek rád. Te, aki olyan határozott, világos fejű, sőt, bocsáss meg érte, érzéketlen férfiú voltál a feleségedet kivéve minden asszonyi bájirán.
De nem tudod, hogy csókol az a nő. Öle, mint forró, feneketlen kút. Elvész benne az ember minden estől. Nem érzel mást, mint egyetlen szűnni nem akaró lebegést valahol a csillagok közelében. Nem érzed, hogy a bőrödet csontig karmolja, hogy a húsodba harap, és a véredet szívja. Újra és újra megkívánod. Semmi más nem érdekel a világból. De tegnap éjszaka úgy éreztem, végem van. Csak egy hajszál választott el attól, hogy belepusztuljak. Mikor elaludt, iszonyú erővel kitéptem magam varázsa bűvkeréből. Septében összeszedtem a cókmókomat, és ide menekültem. Mert ide nem követhet. Itt megpihentem kissé, és akkor felbukkansz te. Téged egyenesen Jupiter küldött. Épp a legjobbkor, barátom. Hálad néktek, Istenek.
Meglásd, Szokratészem, minden jóra fordult. Talpa állsz 1-2-re. Imád ki is gondoltam, hogyan. Kushadj csak nyugodtan biztos menedékedben, amíg én megtisztítom magam portolizzadságtól. A derékfürdőmester lekeni, megdögönyözi a testemet, aztán elmegyünk a szállásomra, fényesen belakmározunk, kialusszuk magunkat, és holnap reggel együtt folytatjuk vissza utunkat Makedóniába.
Pompás gondolat, barátom. Remélem, örökre megszabadulok ettől a rémes gyötrelemtől. És az Istenek is megbocsájtanak vétkemért.
Kívánom, hogy úgy legyen.
Pompás ez a pecs. se nyelhánisztomenész, de sehogy sem megy le egy-két falatnál több a torkomon. Ellenben a bor. Talán nála ihattam ehhez hasonló zamatot.
Megint ő jár a fejedbe. Alaposan megszédített az a ringyó. Lehetség egy barátom, holnap ilyenkor már a nevét sem fogod tudni. Csak kerüljünk ki végre az emlékek boszorkány köréből.
Barátom, nagyon nagy hatalom ő. Egyik szeretőjét. Csak azért, mert más nővel fajtalankodott, hóddá változtatta. A hód pedig, ha üldözik, leharapja a saját nemzőszervét. Annyira fél a fogságtól. Tulajdonképpen ezt akarta a boszorkány, hogy harapja le ő maga. Mert egy másik nővel fajtalankodott.
De mi hoddá ostobaság ilyenekre gondolni, amikor ezt a felséges Nedit nyakalhatja az ember. Így áll, barátom, és ha sehogy sem tudsz megnyugodni, keresünk neked egy másik, kevésbé harapós cukát. Tudod, hogy van az? Kutya harapást a szőrivel.
Egyszer az egész város meg akarta kövezni. De az ellenesszőt összeesküvés szerzőjét még aznap éjszaka szőröstül, bőröstül, házastul elbűvölte 100 mérföldnyire egy másik városba, amely ott feküdt fenn, egy zord hegytetőn.
Te, Szokrászész, ha ilyen nagy varázs erővel bír az a pusztia, ez, hogy valamiféle szellem segítségével kihallgatja a mi beszélgetésünket is. Minek szaporítanánk hát tovább a szót? Hajtsuk fejünket minél előbb nyugalomra, és ha fáradt testünket az álom majd felüdítette, útnak indulunk még mielőtt a hajnal feldereng. Hallod, amit mondok? Hé! Hé! Ezt hiszem, te már alszol is. Bocs, ég éjszaka. Milyen füllet mozdulatlan a levegő. Kissé elhúzom a pokrócot az ablaknyílás elől. Talán úgy könnyebb lesz. Csak már esnél, szakadnál, zuhognál. Levegek, mindjárt széthasad a fejem. Képzelőd. Ki jár itt?
Jupiter, segíts! Mi ez?
Erre, erre, Pantia testvére. Itt vannak. Ez itt, amelyik nyitott szájjal hortyog, ez az én szeretőm, aki éjjel-nappal tiporta liliomos leányságomat, és aki most nem csak hogy becstelen híremet költi, de még szökésen is töri a fejét. Az pedig, az a részeg disznó ott a földön, az Arisztomenész, a tanácsadója, aki a szökést kieszelte.
Kezdjük vele, Meruel néné, marcangoljuk szét, vagy legalább férfiasságától szabadítsuk meg.
Fékezz magad húgon. Maradjon csak életben, hogy majd ennek a szegény nyomorútnak a holttestét valaki elfédelje. Adsz csak a kardot, elébb a torkát metszen el. Most meg a szívét nyesem ki. Ez az enyém volt. Viszem. Gyorsan a szivacsot, Panti. Úgy. Tátongó sebét ezzel tömöm el. Hajjad, szivacs. Tengerből jöttél, folyó vízen át távozz.
És a másikkal mi legyen?
Terpeszkedj fölé, húgom. Hagyj gyönyörködjék sok szirmú kincse minden szépségében. És vizelj a szemekhezé.
Nézd, szerelmem, mit mutatok neked? És emlékezz mindig rám.
Átkozott boszorkán. Mit teszel velem? Ocsmány, szégyentelen féreg. Megvakít az ringyó. Pusztulj felőlem.
Ne feledj, virágom. Mindig veled leszek.
Fúj, mi volt ez? Álom vagy valóság? Bortól ment elvékép az eszem? Mennyi undokság, mennyi szörnyű képzelet. Nem. Egyáltalán nem képzelet. Ez a véres való. Véres. Vér. Mindenütt mennyi vér. Szokratész, szegény barátom. És én nyomorult gyáva, tehetetlen féreg lapultam rusnyán, markos legény létemre. Pisszenni is alig mertem. Hánynom kell. Persze. Életben hagytak, hogy reggel majd engem találjanak itt. Szörnyű ármány. Kinél, ha elmondom az igazat? Hát éppen azért, mert megmenekültél a haláltól, a halál fia vagy. Arisztomenész. Menekül. Rögtön menekül. Hiába jutok ki innen, messzire nem juthatok, hiszen a fog meg egy tüstént a nyomomba leszek. Szokratész barátom, mennyi bajt zúdítottál rám. Legjobb lesz, ha követlek. Önként. És nem várom meg, amíg azok ítélkeznek felettem. Van egy darab kötél. Aha, az ablak lepel húzója. Az jó lesz. Kissé mojrágta, de talán megteszi. Egy jó hurokre. Majd a tartalózban karon leoldja róla.
Mi ez? Segítség! A fejem! Megfulladok! Gyilkosok! Kegyelem! Ereszetek!
Szokratész! Kedves barátom! Te élsz! Valóban te vagy az!
Várj, a Stomanész! Szelidebben is ébreszthetnél, mint hogy a nyakamba ugrasz. Szállj már le rólam! Mit akarsz?
Ó, drága barátom! Kimondhatatlanul örülök, hogy épségben sértetlenül látlak. Gyere, gyere, gyere! Hát, csókoljalak! Köszönöm!
Jól van, jó! De miért? Ugyan eresz már! Iszonyú büdös vagy, barátom! Mint a latrinából másztál volna elő.
A bor. Mindennek az oka a mértéktelenül beszopott bor. Attól bizlik a gyomrom. Nem hiába bizonygatják az orvosok, hogy aki puffatra zabálja és leissza magát, barzalmas is. Szörnyű dolgokat álmodik. Még most is azt hiszem, hogy embervérrel vagyok befrecsendve.
Vizelettel, barátom, nem vérrel, vizelettel, a szaga után legalábbis. Na de vigasztal, hogy én meg azt álmodtam, mint ha meggyilkoltak volna. Belenyilalt a nyakamba egy szörnyű fájdalom.
Hol nyilalt beléd? Hadd lám.
Itt a bal oldalamon. Hol? Olyat nyilalt, mintha a szívemet is kifacsarták volna.
Ugyan badarság, nincs is ott semmi.
Persze, de még most is elakad a lélegzetem, ha rágondolok. Arisztomenész, én megéheztem. Ennék valamit.
Eszel? De mennyire, hogy eszel, barátom? De nem itt, ebben a nyomorult fészekben, ahol annyi gonosz képzet tört reánk. Nézd csak azt a magányos platánt. Ott a patakon túl. Na hát, ott majd letelepszünk, és a friss levegőn költjük el a reggelinket. Az ég kéke kíván majd jó étvágyat nekünk. Fogd a batyud, és induljunk!
Így, tegeszre ettem magam. Tegnap az az egy-két falat is csak kénkeservel csúszott le a bendőmbe. Most meg a vakat is lenyelném.
Nekem meg Apollón a megmondhatója. Valahogy semmi sem ízlik. Akárha fűrészport vennék a számba.
Te öreg cimborám! A nagy sietségben valamiről megfeledkeztünk.
Ugyan, miről?
Valamiről. Amitől még a fűrészpor is lecsúszna.
Azám! A bort mind megittuk. Spótolni a hiányt figyelmünk elkerülte. Bár igazat szólva, Ahhoz a nedűhöz nincs sok bizadalma. Visszamegyek, és eszem tévedését igyekszem jóvá tenni. Várj, itt azonnal jövök.
Elepedek addig. A patak vize kristályos tiszta. Nyelek néhány kortyot belőle.
De ne sokat ám, éppen csak a nyelvet hegyével illesd.
No, miért hallgatsz? Mi történt akkor?
Pajtásom a lapos partszegélye legugolt, és mohóvárgyal a víz fölé hajolt. De még jóformán alig érintette ajka szélével a víztükör cseppjeit, midőn nyakából jókora véres szivacs budjant elő, melynek nyomában tátongó nyilású sepp fakadt. Ő maga megbillent, s a habok közé zuhant. Akkor végre mozdulni tudtam szörnyű bénultságomból, és kivonszoltam őt a partra. Halott volt. Elsirattam szegényt, aztán a homokos földben a patak tőszomszédságában örök nyugalomra földeltem. Hát, így történt, uram.
Mesék meséje, hazugságok hazugsága, ez nem más. Te elhiszed ezt, uram?
Magam sem tudom. Talán igen, talán nem. Minden esetre különös. Annyit mondhatok csak, ha valami hihetetlennek tűnik, még nem következik belőle, hogy hazugság is egyben. Szívből hálás vagyok, Arisztamenész, hogy lebilincselő meséddel élvezetesen elszórakoztattál, és felüdítettél utazásom legfáradtságosabb pillanatában. Azt hiszem, hogy lovacskám is hálás ezért a történetért, mert így kedvére telezabálhatta magát. Nos, barátaim, én most búcsúzom, mert a nap már útja végéhez közeleg, és még teljes sötétség előtt szeretnék hipatába érni. Még egyszer köszönöm nektek jeles társaságotokat.
Szerencsés utazást, uram. Fortuna kísérje lovad minden lépését.
Köszönöm, uram, a pompás bort. És ha egyszer Böjóciába jársz, keresd csak Laxoszt, a kereskedőt. Nálam mindig tárt kapura lesz.
Ég veletek, barátaim. Viszontlátásra.
Egy fohász suttogtam Ízishez, minden elemek úrasszonyához, és vágtattam tovább Hipata felé, ahol lám nyakaszeget hallottak újra életnek, és szerelmes természetű boszorkányok űzik buja praktikáikat.
Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Apuleius, Szabó Sándor. Lucius, Tordi Géza. Arisztomenész, Agárdi Gábor. Laxos, Kozák László. Szokratész, Miklósi György. Meroe, Ronyec Mária. Pantia, Borbás Gabi. A felvételt Kosárszky Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és utoljára 1995. február 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Mm-hmm.